az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Hallgassuk meg ennek az esti igeszolgálatnak az alapigéjét, amint megírva találjuk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 10. részében, a 17. verstől a 20. versig, fennállva hallgassuk meg a következőképpen. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Eddig a mai esti ige szakaszunk. Észrevehették a testvérek, hogy az ige felolvasását nem ámennel zártam, hiszen az utolsó mondat az a gazdag ifjúnak a mondata volt, és arra a mondatra nem lehet áment mondani. Mert épp ez a mondat a nagy tévedés. Akinek a kezében van a kis meghívón ennek az evangelizációs sorozatnak a témasora, azok láthatják. Az egésznek ez a címe: Jézustól megtudod, hogyan lehet örök életed. És tegnap az első témánk ez volt, a nagy kérdés. Igen, az örök élet, az a nagy kérdés, az a legnagyobb kérdése mindegyikünknek. És ma a második estén ez a cím, a nagy tévedés. A nagy tévedés, ami akadályozza az embert abban, hogy megértse az örök élet útját. És a nagy tévedés az épp ebben a mondatban foglalható össze, hogy mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor az ember azt gondolja, azt képzeli, hogy hát ha 10 parancsolatot veszem, akkor én nem látok különösebb hibát az életemben. Izgatja az örök élet kérdése ezt az előkelő fiatalembert pedig, aki tényleg egy rendes valaki, gazdag is, előkelő is, izgatja az örök élet kérdése, érzi, hogy nem sima ügy ez, ezért jön Jézushoz, és jó helyre jön. Mert annyi ember vagy elfojtja magában az örök élet iránti vágyat, sőt, le is tagadja, hogy létezne örökké valóság, annyi ember meg másút keresi a kérdésre a választ. Aztán tegnap elég sok szót ejtettem arról, hogy mi mindennel tudja átejteni a sátán az embert. Hamis illúziókat adni az örökké valóság felett. Egész más irányba fordítani az embernek a figyelmét, mint ami a valóság. Olyan utakat kínál az embernek a sátán, amelyekben sokféle módon variálja azt az ős hazugságát, amivel megejtette az ősszüleinket. De hogy haltok meg, olyanok lesztek, mint az Isten. Valahogy megválthatod magadat, egyénileg, vagy éppen azt kínálja, hogy belemerülj abba a megfoghatatlan, meghatározhatatlan világszellembe, és fölolvadj benne. Annyiféle variációja van annak, amit a sátán kínál. Valami sima lélekhalhatatlanságot a halál után, de ködös marad az egész, hát nem is lehet más. Mert ahol a világosság keresztül tör, ott annak kell keresztül törnie, hogy bűnös vagyok, hogy elveszett vagyok. Hogy találhatok az Istenhez? Hogy kerülhetek vissza hozzá? Valami iszonyú baj van, és ezt nem lehet semmiféle meditációval, semmiféle teljesítménnyel, semmiféle módszerrel áthidalni ezt az iszonyú szakadékot, ami elválaszt minket Istentől. Ahol kezd derengeni egy ember lelkiismeretében a világosság, ott ezt érzi. Valami nem stimmel. Nem tudom, hogy lehet. Én igyekszem. De sehogy nincs nyugtom. A gazdag ifjú szívében is ott volt ez a nyugtalanság. Hát azért jött Jézushoz. Nyugtalanította őt a kérdés. De jellemző az, ahogy az ember kérdez. Mit tegyek meg? Mert Istentől elszakadtan, önmagából kiindulva, az ember azt gondolja, hogy én valamiképpen meg kell, hogy tanuljam a jónak a meghatározását, és akkor én teljesíteni akarok olyat, amit az Istennek is méltányolnia kell. És amiért mint egy tartozásképpen az Istennek engem be kell engednie abba az örök életbe. Észre se vesszük magunknál, hogy mennyire ez az üzletelő gondolkodás van benne. Az önző embernek ez a természete. Az Istennel is üzletet köt. Az a dóut desz, adok, hogy adj. És föl se fogjuk, hogy Isten a maga számára teremtett. És mindenestül a magáénak akar. És föl se fogjuk, hogy végtelenül sérti teremtő Istenünket az ő szentségében, istenségében. Minden egyes pillanat is, amit nem adtunk neki. És ezt nem lehet semmivel kompenzálni. Tehát szó se lehet olyanról, hogy majd én teljesítek valamit, amit az Istennek is méltányolnia, értékelnie kellene. De jellemző, a bűnös ember magából kiindulva így gondolkodik, és így kérdez, hogy mit tegyek meg? Érzem, hogy nem elég, pedig én úgy igyekszem, de valami ott titkon belül rág, a becsületesebbje ezt érzi. Aki valamennyire is őszinte önmagához. Nem elég. Mit tegyek meg? Így rossz az egész kérdés. Van, amikor az Úr Jézus az ilyen udvarias közeledésre, hiszen Nikodémus is udvariasan közeledett hozzá, mint ez a gazdag ifjú is, egyenesen keresztül vágja ezt az udvarias Jézusnál tapogatózó közeledést, és azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Azzal a természettel, amit neked van, ami az ördög atyától van, és gyűlöli az Isten igazságát ott belül, azzal nem tudsz semmi olyat tenni, ami az Istennek megfelelhetne. Más esetben viszont itt ezt látjuk, hogy Jézus visszakérdez az udvariaskodása, jó mester, ugye ezzel az udvarias közeledéssel jön hozzá a gazdag ifjú. Miért mondasz engem jónak? Nincs, aki jó az egy Istenen kívül. A jó az nem elvi jó, hanem a jó az, ami a tökéletesen jó Istennek a szemében jó. Miért mondasz engem jónak? Udvariasságból nem elég. Jézust jónak nevezni, csak úgy helyén való, ha tényleg fölismertem a szívem mélyén, hogy ő az Isten egyszülött fia. Ő az Istenből való Isten, a testélet ige. Ha meg ezt nem ismerte föl még valaki, akkor ne udvariaskodjon. Nos, ezek után az Úr Jézus belemegy ennek a téves kérdésnek, a gazdag ifjú téves kérdésének a kereteibe, és a válasz lényegében az, hogy semmi különös, amit meg kellene tenned. Tudod a parancsolatokat? Hogy ne tudta volna? Hát elvileg tudta. Mi is tudjuk a 10 parancsolatot. Igaz, hogy a különböző felekezeti hagyományokban, a számozásban különbségek vannak, hogy mit hányadiknak nevezünk. De ezt csak olyan, azt szoktam mondani, oroszul tanultunk valaha általános iskolás és gimnazista korunkban, hogy megtanultuk azt, amit mi magyarul így nevezünk, hogy első emelet, azt oroszul úgy mondták, второй этаж, második szint. De ugyanarról volt szó. A 10 parancsolatnál is, nem a számozás szám. Tudjuk. Aki a református KT-ból tanulta, az úgy tudja, aki az evangélikus KT-ból, az úgy tudja, és tudja a katolikus is. Tudod. És itt az Úr Jézus rámutat valamire, amit tudunk. Tudod. És nagyon érdekes az is, hogy az emberi síkjára irányítja rá a figyelmet az életünknek. Mi van az emberi kapcsolatainkban? Mi van az emberi viszonyulásainkban? Mert nagyon sokszor úgy van, hogy buzgó vallásos emberek egyfajta vallásos önzésbe csavarodnak be, és szemük elől tévesztik azt, hogy mit akar Isten az embertársaink irányában az életünkbe. Milyen magatartást akar az embertársaink iránt? Annyira becsavarodik egy vallásosan beburkolt önzésbe az ember. Hogy embertelenné lesz. És itt most nem arról van szó, hogy mit tart az emberközpontú, a magát emberközpontúnak állító humanizmus embertelennek, hanem itt arról van szó, hogy az Isten mit tart embertelen. Máté evangéliumában olvassuk azt a részletet, hogy az Úr Jézus hozzákapcsolja a tiltó parancsolatokhoz, amiket idéz még ezt is, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a részlet is nagyon fontos. Mert amikor Isten világít rá, az emberi kapcsolatainkra, az emberi viszonyulásainkra. Akkor arról van szó, hogy mi lenne az életünknek a rendje az Isten szándékai szerint. Az emberi közösségben. Nem magunk körül forogva és magunkba becsavarodva, hanem az emberi közösségben. Persze hát a titok nyitja az, hogy az emberi közösségben is emberséges emberek, nem a humanizmus értelmében, amely valójában embertelen, mert ami istentelen, az embertelen is. Az emberi közösségben emberségesek, csak istenesekként tudunk lenni. Amikor az Úr Jézus a második kőtáblának a parancsolataiból idéz tehát, akkor is kimondatlanul ott van a háttérben az első kőtábla, az Istenhez való viszonyunk, az arra vonatkozó parancsolatoknak a sora. De jusson eszünkbe, amit János apostol első levelében olvasunk, hogy aki azt mondja, hogy szeretem az Istent, és nem szereti a testvérét, az hazudik. Hát aki nem szereti a testvérét, akit lát, az hogy szerethetné az Istent, akit nem lát? Ugyanakkor arról is olvasunk János első levelében, hogy abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit. Ugye ott van az igazi közösség, akik már újonnan születtek Isten gyermekeivé, és Krisztusban összetartoznak, abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogyha szeretjük az Istent, és az ő parancsolatait megtartjuk. A szeretetnek megvannak a mércéi. Az életünk mindenféle területére vonatkozó. És a szeretet a törvény betöltése. Amikor a konfirmandus gyermekeket tanítom a 10 parancsolatra, akkor elmondom nekik, hogy a tiltó parancsolatok, azok olyanok, mint az út mentén a korlát. Mögötte a szakadék van. De ugye nem a korláton kell menni, hanem az út. A tilalmak a korlát. Szegélyezik az utat. De hát Isten azt akarja, hogy mi az úton menjünk. És ez az, ami már Mózes harmadik könyvében is fölhangzik így, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. A tiltó parancsolatok csak szegélyezik ezt, hogy ne ölj. Hanem becsüld meg az embertársad életét, testi épségét. Ne paráználkodj, ne élj vissza önzően a nemiségeddel, hanem az a helyén legyen, Isten drága teremtési rendje szerint, a házastársi összetartozásban. Vagy ha valakinek adott Isten külön kegyelmi ajándékot erre, hogy egymagában megállhasson, akkor úgy. A tiltó parancsolatok Isten szándéka szerint mindig folytathatók ezzel, ha nem. Ne tedd ezt, ha nem. És ne lopj. És ne tanúskodj hamisan. És ne károsíts meg senkit. Így foglalja össze itt az Úr Jézus. Több parancsolatnak is a témáját. Tiszteld atyádat és anyádat, mert az emberi viszonylatainkban minden onnan indul ki egyébként. Mert tényleg úgy van, hogy aki nem tiszteli apját, anyját, az mindenféle egyéb gonoszságra is képes lehet. Hát ezt még az emberi tapasztalat is megmutatja. Nézzük meg, mi vesz körül a világban bennünk. A zabolátlanság. És amikor annyira ráillik a mikorunk állapotaira, az, amit Pál apostol írt Timóteusnak, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, káromlók, kérlelhetetlenek, szüleiknek engedetlen, inkább a gyönyörnek, mint az Istennek szeretői. Nekik megtartják a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Ezzel megérkezünk oda, hogy az úgynevezett egyházi életben is mi minden van, mennyi szörnyűség. Fiatal nemzedékben, lelkészek életében, paráznaság, válások és hasonlók. Hát tényleg szörnyű? Tényleg szörnyű? Mit kell megtennem, hogy az örök életet örököljem? Az Úr Jézus először belemegy ennek a kérdésnek a téves formájába. Hogy aztán éppen ezen keresztül mutassa majd meg, hogy hol van a baj. De jó, ha te a megtennivalókat kérdezed, akkor beszéljünk erről először. Mit kell megtenned? Semmi különös. Csak élj Isten szerint. Az ő parancsolatai szerint. Az ő akarata szerint. Ahogy a tilalmak szegélyezik az utat. Az életnek az útját, és az út maga pedig az, hogy gyakorlati szeretet legyen benned. És aztán itt jusson eszünkbe az Úr Jézus hegyi beszéde is. Amikor alkalmazza, és a szívünk közepéig, a gondolatainkig, az érzéseinkig, a fantáziánkig menően alkalmazza a parancsolatokat. Azt mondod, hogy te mindezeket megtartottad. Ifjúságodtól fogva, mennyi ember mondja, nem loptam, nem csaltam, nem öltem meg senkit. Tényleg? Tényleg? Vagy csak elfelejtetted? Azt, hogy nem paráználkodtam, azt már kevesen mondják. De azzal is, hogy nem loptam, nem csaltam. Mi a helyzet? Igaz ez? És mi van ott belül? Még ha ténylegesen a kezeddel, az ügyködéseddel nem tetted is meg. Mi van ott belül? De mi mindent megtettünk. Gyermekként is. Nekem eszembe jut az, amikor Diós Jenőn a szülőfalumban az egyik szomszéd bácsinak a pincéjében jártunk, és ott volt egy érdekes alakú gyertya. És az nekem úgy megtetszett, mint kisgyereknek, és elvettem. Érzékeny lelkiismerettel áldott meg Isten, úgyhogy nem hagyott nyugton a dolog. A bácsi elvitt a másik pincéjébe is minket. és én ott szépen letettem azt a gyertyát. Amott elvettem, de emit letettem. Nem tudtam magamnál tartani. Érezte az én kisgyermeki lelkiismeretem, hogy lopás, titkon elvenni valamit, ami nem az enyém. És inkább letettem. Volt, amiből nem lett ilyen cselekedet, de arra is emlékszem, kisgyerekként. Tényleg, hát nem voltam még iskolás. Iskolában már Dunakeszin jártam. Kisgyermekkorom telt a szülőfalumban, Diósjanőn. A szomszédban időnként ott volt, mint vendég az egyik unoka. És annak volt valami ilyen játéktraktorja. Láttam a kerítésen keresztül, a karókerítésnek a résein keresztül. És úgy odakuporodtam, és az foglalkoztatott, hogy hogy lehetne nekem ott átnyúlni, és azt elvenni. Nem tudtam elvenni. De lám, évtizedekkel később is, Isten eszembe juttatja ezeket. Vagy egy-egy hazugság. Milyen élesen ott maradt a lelkiismeretemben. De jó, hogy ilyen érzékeny lelkiismerettel tartott kisgyermekkoromtól az Isten. Mered azt mondani, hogy hát én mindezeket megtartottam, amit itt Jézus sorolt, a 10 parancsolat. Ne őj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Mennyi kemény, vádoló szó szüleinkkel szemben is. Mennyi őket haragító magatartás. Nem jut eszedbe? Vagy ha nem lett belőle gyakorlati cselekedet, nem nyilvánult meg, de akkor is ott a szív mélyén mi fortyogott? Mennyi tisztátalan kívánság. Az Úr Jézus erről mondja a hegyi beszédében. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál. Én pedig azt mondom nektek, aki rávágyással tekint nőre, már paráználkodott azzal a szívében. Próbáltam most az eredeti szöveget sajátosan fordítani, hogy a megszokotthoz képest élesebben értsük. És aztán a ne őj parancsolat kapcsán is mennyi harag, mennyi gyűlölet, mennyi engesztelhetetlenség. És aztán egy különösen fájdalmas téma a népünk életében. Az anyaméhben meggyilkolt magzatoknak a története. Azoké, akikre ugyanúgy érvényes volt a 139. Zsoltár szava, hogy alaktalan testemet már látták szemeid, amikor titkon formáltattam, mint egy a föld mélyében. Átélhettem azt is, az Úrtól rendelt szolgálatomban, hogy ilyen dolgon 60 év után se tudott megnyugodni az öreg néni meg az öreg bácsi. Mert hogy az egy leány után jött volna még egy gyermek, de hát akkor osztani kell a tanyát, nagy a szegénység, és akkor tiltott volt még a magzat elhajtás. De volt, aki megcsinálja. Aztán a bácsi elvitte oda, ahol dolgozott. És bedobta a kazánba, ahol fűtett. De előtte megnézte, és mintha valami villám ment volna végig rajta, olyan érzése volt. Kedveseim, 60 év után se tudtak megnyugodni rajta, mindaddig, amíg az Úr elé oda nem tették. Még beszéltek is róla, a bácsi főleg. Régi ügy volt, hát évtizedek teltek el, elévült, ugye? De micsoda különbség beszélni a bűnről, vagy megvallani azt? Micsoda különbség? Aztán Isten kegyelmesen, késő öregkorukig megtartotta őket. És előbb a néni, majd a bácsi is Jézus Krisztushoz találhatott. Igazi, mély bűnvallásba. A néni már alig hallotta fülével, de a szívében meghallotta az Isten szavát. És jött. És a csendes heti délutáni beszélgetés közben megszólalt, hogy ő szeretne most bűnt vallani. És akkor mi külön vonulhattunk. Hívő, már elég idős lányuk, meg más testvérek is imádkoztak érte. És aztán vettük sorra a 10 parancsolatot, igen. Melyik ellen, hogyan? És mindben az Isten ellen. Ami az emberek elleni vétek volt, abban is az Isten ellen. Hogyan vétkezett, hogyan vétkezte? És ott már szó se lehetett arról, hogy hát én azért mindezeket megtartottam. Mert lépten nyomon az derült ki. Dehogy. Mennyi és mennyi vétken van. Ha nem cselekedettel, akkor gondolattal, szóban, mulasztásba, indulatba. Amikor az Úr Jézus hárította az udvariasságot, rákérdezett, hogy miért mondasz engem jónak, hisz nincs, aki jó az egy Istenen kívül, és azután belement a téves kérdésnek a formájába, hogy mit kell tenned? Hát semmi különös, nincs valami különös aszkézis. Nincs valami többletteljesítmény. Tudod a parancsolatok. Akkor azért beszél erről, hogy lelepleződjön majd a következő menetben a nagy tévedés. Micsoda tévedésben vagy ember? Amikor azt gondolod, hát én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Lehet, hogy sok mindent elfelejtettél. De az Isten nem felejtett el. És ha nem törölheti el, akkor majd ítéletre elő lesz véve minden. Amikor a többi halottak, akik nem lesznek részesei az első feltámadásnak. A többi halottak is föltámasztatnak majd, és megítéltetnek a cselekedeteik szerint. És akinek a neve nincs az életkönyvében, az hová vettetik? A tűznek tavába, amely a második halál. Hol töltöd az örökké valóságot? Igen, a nagy kérdés ez. Öröklöd-e az örök életet? Örökölni csak úgy lehet, ha az Isten családjába tartozóvá lettem, újonnan születtem. Ha az Isten tett örökösévé, örökölni csak úgy lehet. Ez tegnap is elhangzott. És aki győz Krisztussal, önmaga felett, annak nem árt a második halál. Az ember elfelejtheti, önmagát becsaphatja, hirdethet fennen elveket, de mi van, amikor Jézus Krisztusnak, mint bírónak a tűzláng szemei elé oda kerül majd az ember? Mi van? Azért kell, hogy idejében lelepleződjön a nagy tévedés. Micsoda tévedés azt gondolni, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Még a legrendesebb ember is, amikor ezt mondja, micsoda tévedésben van. És micsoda tévedés azt emlegetni, hogy bár csak a 10 parancsolatot betartaná mindenki, akkor nem lenne itt semmi baj. aki érteni kezdi a 10 parancsolatot, nem csak tudja a szövegét, hanem érteni kezdi, az mind arra döbben rá, hogy nem csak másokkal van itt a baj, hanem velem. És akárhogy próbálok neki feszülni, nem tudom azt a szeretetet kicsiholni magamból, ami valójában az Isten szándéka szerint mindennek a lényege. És a tilalmak csak a korlát az út mentén. Emberi nagy tanítók, vallásalapítók és filozófusok eljutottak ilyen megfogalmazásokra, hogy amit nem kívánsz magadnak, ne tedd azt másnak. De az Úr Jézus nem ezt mondja. Ő azt mondja, amint akarjátok, hogy veletek cselekedjenek az emberek, ti is úgy cselekedjetek azokkal. Nem csak arról van szó, hogy mit ne tégy, hanem hogy mit tegyél. Az, hogy mit ne tegyek, az még ott áll közel a kaini lelkülethez. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek. Mondom, a tilalmak csak a korlát. És az Isten törvénye mire adatott? A bűn ismerete van a törvény által. Amíg nem jutottál bűnismeretre, a bűneid megismerésére, addig hiába tudod a parancsolatokat. És még képzelsz tévesen arról, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Isten meg azt mondja az emberről, a legrendesebbről, hogy gonosz az ember szívének indulata, ifjúságától fogva. Hát akkor most az Istennek van igaza, vagy nekünk van igazunk? Hát csak az Istennek lehet igaza. És azt mondja, csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Én az Úr vagyok, a szívet vizsgáló és a vesét ismerő. És ő hirdet és ő ígér megoldást, hogy új szívet ad. És a törvényét belülvalóvá teszi nekünk. Ha a miénk lett, ha megajándékozhatott bűnbocsátó kegyelmével, csak úgy lehet belülvalóvá a törvény. Megint néhány szót abból említek, amit a konfirmandusoknak tanítunk. Nagyon jól összefoglalja a konfirmációi káténk, hogy mit mutat Isten törvénye. Megmutatja Isten akaratát, hogy mit kíván tőlem. Világos, ezt értjük mind. Azután megmutatja engedetlenségemet, hogy mennyire nem fogadok szót neki. Ebben a mondatban már benne rejlik, hogy minden tekintetben, az emberi viszonylatainkban is, az Istenhez való viszonyulásunkról van szó. És jön a harmadik súlyos megállapítás. Végül megmutatja tehetetlenségemet, hogy Isten akaratát a maga merejéből nem tudom megtenni. Ezért elveszett és megítélt ember vagyok, Isten haragja van rajtam. És majd innen lehet megérkezni oda, hogy miért van szükségünk megváltóra. Azért, mert a bűn, a halál és az ördög uralkodik rajtunk, és nem szabadulhatunk tőlük a magunk erejében. Bárcsak nem maradna köztünk senki sem a nagy tévedésben, a parancsolatokkal kapcsolatban, hogy ó, hát én mindezt megtartottam. Mit lát Isten a szívünkben? Mi az, amire ő pontosan emlékezik, ha mi nem is akarunk emlékezni már rá? Mi az, amit most becélzott igéjével, hogy eszünkbe juttassa, és a szívünket átjárja a remegés, amikor Isten az eszünkbe juttatja. És ne tudjunk többet ilyeneket mondani. Meg egymást se tudjuk ilyenekkel kábítani, hogy ó, hát alapjában rendben van azért a te élet. És mégse szűnik a nyugtalanság. A gazdag ifjúnál se szűnt a nyugtalanság. Ő is azt kérdezte, Olvassuk ugye a Máté evangéliumában, hogy mi hiányzik, mi fogyatkozás van még bennem. Holnap majd innét kell folytatni. Amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy mi hiányzik neked. Nem egyszerűen belőled, hanem neked mi hiányzik. Tényleg hiányzik. A Krisztus benső ismerete, amíg az nincs meg, addig hiányzik. És akkor ne legyen semmiféle hamis önnyugtatgatás, meg egymás kábítása se azzal, hogy hát azért alapvetően nincs akkora baj az én életemben. Dehogy nem. Jézus Krisztus nélkül olyan baj van mindegyikünk életével, hogy a kárhozatra vagyunk méltók. Tegnap is idéztem, most is idézem ezért azt az igét, ami a János evangélium a 3. részének a végén van. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Miért? Mert nem igaz az, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Lehet, hogy mi őszintén gondoljuk, de az őszinteségünk nem óv meg a tragikus tévedésektől. Nem elég az őszinteség. Az Isten igéjének a világossága kell. Jézus kell. Aki személyre szabott módon, látjuk a bibliai történetekből is, Nikodémusnál hogyan, a gazdag ifjúnál hogyan, a samáriai asszonynál hogyan, és kinél hogyan, mindenkinél személyre szabott módon cselekszik, igéje hatalmával veszi célba azt, ami rabul tart, és amitől meg kell szabadítania minket. És nem enged kitérni a bűnünk beismerése elől. Mert csak azon keresztül lehet megtérni hozzá. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hála neked, hogy eléd hozhattam mindazt, amit igéd világosságával feltártál. Megvallhattam neked, és te elvetted bűneim terhét rólam, és eléd hozhatok most is mindent, amit te világosságoddal leleplezel és megítélsz. És köszönöm, Uram, hogy azért hirdethetem igédet, mert ezt akarod tenni mindegyikünkkel. Akik átéltük, hogy lelepleztél, és azon keresztül magadhoz vontál, hálás szívvel valljuk, hogy törvényednek elege, bűnös ember nem tehet, de az a víz és a drága vér, melyet ontál a bűnért, gyógyír lett a lelkemnek, és megment bűntől és vádtól. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te magad tudsz szólni, az emberi szón keresztül, a csetlő botló emberi szón keresztül is a szíveinkhez. És akkor döntés elé kerül az ember ott belül. Enged-e neked, hallgat-e rád, vagy próbál előled menekülni, és bujkálni. Uram, nélküled csak nyugtalan lehet a szívünk. Nálad találhatjuk meg a békességet, az örök életet, mindent. Köszönjük, hogy törvényed kemény ítélete bűnbánatot ébreszthet bennünk. Köszönjük, hogy lelepleződhet előttünk, micsoda feneketlen önzés tud megbújni bennünk minden őszinteségünk ellenére. És így van, míg azt hisszük, csak jót teszünk, mind önmagunkért reszketünk. Szabadíts meg tégy gyermeki bizalomra képessé te irántad, és tégy készségessé egymás iránt, abban a szeretetben, amit nem mi csiholunk ki magunkból, hanem amely tőled van, áldozatodból fakad számunkra. Hadd áradna ki az Isten szeretete mindnyájunk szívébe a Szentlélek által. Köszönjük, Uram, hogy nevedben szabad így imádkoznunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.